16,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Országjárásra indult Orbán Viktor miniszterelnök. A kampánykörút első állomásaként a Veszprém vármegyei Nemesgörzsönyben gazdákkal találkozott, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke. Orbán Viktor beszélt arról, hogy a mezőgazdasági árak összeomlottak, mégpedig Brüsszel elhibázott döntései miatt, és ezt úgy lehet orvosolni, hogy új vezetőket választunk az Európai Unió élére. A brüsszeli döntéshozók világháborús készülődéssel reagálnak a most arra kritikussá vált ukrajnai hasztéri helyzetre, annak ellenére is, hogy a fegyverszállítások stratégiája totális kudarcot vallott az utóbbi évek során, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter Luxemburgban az Európai Uniós Külügyi Tanács szünetében. Szijjártó Péter szerint a fegyverszállítások nem vittek közelebb a békéhez. Felhívta a figyelmet arra, hogy elkezdődött az Oroszországgal szembeni 14. szankciós csomag előkészítése. A magyar vállalatokkal szembeni ukrajnai boszorkányüldözés nem szűnt meg az OTP ügyével, jelentette ki a tárcavezető azzal kapcsolatban, hogy az ország hatóságai visszakívánják vonni a Richter tucatnyi gyógyszerének helyi forgalmazási engedélyét. A Nuclear Sharing NATO program keretében Lengyelország kész atomfegyvert fogadni a területén, amennyiben a szövetségesek úgy döntenek, jelentette ki a lengyel elnök a Fakt lengyel napilapban. Andrzej Duda úgy érvelt, Oroszország egyre nagyobb mértékben militarizálja a Lengyelországgal szomszédos Kaliningrádi megyét, és az utóbbi időben atomfegyvert telepített Fehér Oroszországba is. Oroszország hadserege megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket, ha Lengyelországba atomfegyvereket telepítenek, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A Kreml már 2022-ben azt hangoztatta, hogy a lépés növelni a feszültséget a térségben. Katonai és védelmi ipari együttműködési megállapodást írt alá Magyarország az Egyesült Arab Emírségekkel, tudatta a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf jelezte, a háború korában hazánk mindent megtesz a békéért, mivel azonban a nemzetközi közösségek egyre inkább az eszkaláció felé sodorják a konfliktusokat, a magyar kormány kiemelt célja az ország védelmi képességének erősítése. Az Európai Unióban szuverén, egymással együttműködni képes erős nemzeti államok és demokráciák szükségességét hangsúlyozta a Magyarország gyűlés elnöke felszólalásában az uniós tagországok parlamenti elnökeinek konferenciáján Palmában. Kövér László szerint napjaink kihívásai közepette nem eszmei és politikai kizárólagosságra törekvő brüsszeli birodalmi diktatúrára van szüksége az EU-nak. A jövő évi konferenciát Magyarország rendezi. Március végéig az államháztartás központi arrendszere 2321 milliárd 400 millió forintos hiánnyal zárt, közölte részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Szeretnék, hogy a hiány mértéke az idejében 4,5, jövőre 3,7, 2026-ban pedig már csak 2,9% legyen. Magyarországon az egyik legalacsonyabb az üzemanyagok adóterhe az Európai Unióban, a magas üzemanyagárakat nem az adók okozzák, hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Varga Mihály közzétett egy táblázatot is, amely szerint nálunk a 95-ös benzin adóterhének aránya 46%, míg Ausztriában 52%, Szlovákiában és Csehországban 49-49%. Szerdán egyébként bruttó 8 forinttal csökken majd a gázolaj ára, de a benziné ezúttal nem változik, értesült a holtankoljak.hu portál. Így a 95-ös üzemanyag átlagára marad 650 forint literenként, a dízeli 639 forint lesz. Végül az időjárásról. A folytatásban kezdetben derültebb, később pedig borultabb lesz az ég, sokfelé lehet eső, zápor, illetve zivatar, több helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 2-3, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtes Ajai László. Hétfői adásunk témái: a jó pásztorral fedezzük fel ismét az élet titkát. Ferenc pápa Regina Czőli imája. A jó pásztor vasárnapja a hivatások világnapja. Imádkozzunk az új papokért. A pápa a keresztény iskola testvérek nagykáptalanjához: segítsétek az összetört álmú diákokat. Interjú Molnár Antal történésszel, a Pápai Történet Tudományi Bizottság tagjával. A jó pásztorral fedezzük fel ismét az élet titkát. Ferenc pápa Regina Czőli imája.
Buona domenica.
Jézus nem pusztán egy derék pásztor, aki osztozik nyája életében. Ő a jó pásztor, aki életét áldozta fel értünk, feltámadt és nekünk adta lelkét. Mindnyájunkat nevünkön szólít, és ha eltévedünk, addig keres bennünket, amíg újból ránk nem talál. Fejtette ki Ferenc pápa jó pásztor vasárnapján délben a Regina Czőli elimádkozása előtt mondott beszédében. Értékünket nem világi sikereink határozzák meg, mert Jézus szemében nagyon sokat érünk és örökre. Fedezzük fel ismét az élet titkát. Szenteljünk minden nap időt, hogy Krisztus jelenlétében legyünk, hagyjuk, hogy a jó pásztor szerető karjai befogadjanak bennünket. Buzdított rá a Szent Atya. Ezt a vasárnapot Jézusnak, a jó pásztornak szenteljük.
È dedicata a Gesù buon pastore.
Kezdte beszédét Ferenc pápa, idézve az evangéliumi szakaszból Jézus szavait: a jó pásztor életét adja a jóakért. A Szent Atya hozzátette, hogy Jézus olyan nagyon ragaszkodik ehhez a szemponthoz, hogy háromszor is elismétli húsvét negyedik vasárnapjának evangéliumi szakaszában. De felmerül a kérdés: milyen értelemben adja életét a pásztor a juhokért? A kérdésre válaszolva Ferenc pápa kifejtette, hogy pásztornak lenni, különösen Krisztus idejében, nem csupán egy mesterség volt, hanem egy egész életet jelentett. Nem egy ideig tartó foglalkozásról volt szó, hanem arról, hogy a pásztornak egész napokat, sőt még az éjszakákat is meg kellett osztania a juhokkal, mondhatnánk, hogy szimbiózisban élt velük. Jézus az evangéliumi szakaszban elmagyarázza, hogy ő nem egy béres, aki nem törődik a juhokkal, hanem ő pásztor, aki ismeri őket. Ő ismeri a juhokat, húzta alá Ferenc pápa. Ez így van. Jézus mindannyiunk pásztora,
pastore di tutti noi,
ismer mindnyájunkat, nevünkön szólít minket, és amikor eltévejedünk, addig keres bennünket, amíg újból ránk nem talál. Utalt a Szent Atya Lukács evangéliumára. Még ennél is több. Jézus nem pusztán egy derék pásztor, aki osztozik nyája életében. Ő a jó pásztor, aki életét áldozta fel értünk, föltámadt és nekünk adta lelkét. Ez az tehát, amit az Úr mondani akar nekünk a jó pásztor képével. Nem csak azt, hogy ő a nyáj vezetője, a nyáj feje, hanem mindenek előtt azt, hogy mindnyájunkra úgy gondol, mint életének a szeretetére. Gondolkozzunk el ezen, kérte Ferenc pápa. Krisztus számára én fontos vagyok. Ő gondol rám, pótolhatatlan vagyok számára, életének végtelen árát jelentem. És ez nem csupán egy szólásmondás. Ő valóban értem adta oda az életét, értem halt meg és támadt fel. Hogy miért? Azért, mert szeret engem, és olyan szépséget talál bennem, amit én gyakran nem látok. Hányan vannak ma azok, akik alkalmatlannak, sőt rossznak tartják magukat? Hányszor gondoljuk, hogy értékünk az elért céljaintól, a világ szemében való sikerünktől, mások ítéletétől függ? Milyen sokszor semmiségért elpazaroljuk önmagunkat, állapította meg Ferenc pápa, hangsúlyozva, hogy a mai evangéliumi szakaszban Jézus azt mondja nekünk, hogy az ő számára nagyon sokat érünk, és örökre.
Valiamo tanto e sempre.
Akkor tehát ahhoz, hogy ismét önmagunkra találjunk, az első dolog, amit tennünk kell, az az, hogy az ő jelenlétébe helyezzük magunkat, hogy engedjük, hogy befogadjanak és felemeljenek bennünket a mi jó pásztorunk szerető karjai. Ferenc pápa ezután a következő kérdések feltevését javasolta. Találok-e minden nap egy pillanatot arra, hogy elfogadjam azt a bizonyosságot, amely értéket ad az életemnek? Képes vagyok-e találni egy pillanatot az imádságra, az imádásra, a dicsőítésre, hogy Krisztus jelenlétében legyek, és hagyjam, hogy ő megsimogasson engem? A jó pásztor azt mondja nekünk, hogy ha ezt tesszük, újra felfedezzük az élet titkát. Emlékezni fogunk arra, hogy a jó pásztor az életét adta értünk, neked és nekem, mindnyájunknak, és hogy az ő számára mindannyian fontosak vagyunk. Hangsúlyozta Szentatya, majd a következő fohásszal zárta le a Regina Czőri elimádkozása előtt mondott beszédét. A Szűzanya segítsen nekünk, hogy Jézusban megtaláljuk az élethez elengedhetetlenül szükséges dolgokat. A jó pásztor vasárnapja, a hivatások világnapja. Imádkozzunk az új papokért. A Regina Czőri elimádkozását követően a pápa szólt a hivatások világnapjáról, majd megismételte felhívását, hogy a Közel-Keleten és Ukrajnában a háború logikája helyett jusson érvényre a diplomácia és a párbeszéd útja. Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy húsvét 4. vasárnapján, a jó pásztor vasárnapján ünnepeljük a hivatások világnapját, amelynek idei témája: meghívást kaptunk a remény elvetésére és a béke építésére. Ez egy nagyon szép alkalom arra, hogy újra felfedezzük az egyházat, mint egy olyan közösséget, amelyet a karizmák és hivatások több szólamúsága jellemez az evangélium szolgálatában. A pápa ebből az alkalomból szeretettel köszöntötte a római egyházmegye újpapjait, akiket tegnap délután szentettek fel a Szent Péter bazilikában, majd arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak az új papokért. A pápa ezután a Közel-Keleti helyzet témáját érintette, amelyet továbbra is aggodalommal és fájdalommal követ. Megismételte felhívását: ne engedjünk a visszakövetelése és a háború logikájának, ehelyett jussanak érvényre a párbeszéd és a diplomácia útjai, amelyek oly sok mindent elérhetnek. Annak a reményének adott hangot, hogy ez a két nép hamarosan felhagyhat a szenvedéssel. A pápa azt kérte, hogy ne feledkezzünk meg a meggyötört Ukrajnáról sem, amely oly sokat szenved a háború miatt. Ferenc pápa a keresztény iskola testvérek nagy kaptalanjához: segítsétek az összetört álmú diákokat. Hétfő reggel találkozott a Szentatya a francia alapítású keresztény iskola testvérek szerzetesrend római nagykáptalanjának 64 tagjával. A De La Salle Szent János által 1680-ban Reims-ben létrehozott kizárólag testvérekből álló kongregációt a Szentszék 1725-ben hagyta jóvá, és a nagykáptalan erre a jubileumra készül. A Szentatya mindenek előtt megköszönte a munkájukat, amelyet sajátos karizmájukkal a gyermekek és fiatalok evangelizálásáért végeznek, az oktatáson és a nevelésen keresztül. Az intézmény mostani bicentenáriumi jubileuma lehetőséget kínál arra, hogy visszatérjenek az alapítók eredeti elképzeléseihez. Szolgálatuk ma már a világ különböző országaiban jelen van, mert műveiket teljesen az Úrra bízták, és a diákokat minden erejükkel a teljes emberi fejlődés szem előtt tartva szolgálják. Az iskola testvérek ma a világ szegénységtől és főként a fiatalok munkanélküliségétől sújtott régióiban dolgoznak, ezért a pápa arra buzdította őket, hogy igazi atyai szívvel az Isten szerető és együtt érző arcát tükrözzék diákjaik felé.
padri che riflettono il vostro amorevole e compassionevole.
Hivatásuk jegyében a perifériákat választják, amely már önmagában is tanúságtétel a világ előtt, amelynek arcát eltorzítják a háborúk, a közöny és a leggyengébbek elutasítása. Segítsék az ottani fiatalok sok okból összetört álmainak megvalósulását, és hogy a háború félelmében élő gyermekek se veszítsék el a képességüket, hogy mosolyogjanak. Nagy káptalanjuk végén megújítják majd a szűzanya szeplőtelen szívének tett felajánlásukat, ezért pedagógiájukban segítse őket Mária teljes igenje, amely egészen belesimult Isten üdvözítő tervébe. A szűzanya segítse őket a kezdeti buzgalom megőrzésében, hogy alázatosan, az Istenbe vetett bizalommal, valamint gyengétsége és irgalma jegyében örömmel tudjanak szolgálni. Zárta beszédét Ferenc pápa, a keresztény iskola testvérek szerzetesrend római nagykáptalanjának 64 tagjához. Interjú Molnár Antal történésszel, a Pápai Történettudományi Bizottság tagjával. Ferenc pápa április 20-án szombaton délelőtt kiagotáson fogadta a fennállása 70. évfordulóját ünneplő Pápai Történettudományi Bizottság 35 tagját, köztük Molnár Antal történészt, a Budapesti Történettudományi Intézet igazgatóját. Most hallgassák meg a vele készített interjúnkat. Stúdión kedves vendége Molnár Antal történész, egyetemi oktató, a Pápai Történettudományi Bizottság tagja és egyúttal a Budapesti Történettudományi Intézet igazgatója. Most pedig részt vett a Pápai Történettudományi Bizottság 70 éves jubileumi ülésén, amelyet valójában a Szent Atya is megtisztelt. Mindenekelőtt arra kérdezek rá, kedves Antal, hogy a Szent Atya beszédéből melyek a számodra legfontosabb pontok?
Köszönöm szépen, én sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igazából ez egy nagyon gazdag beszéd volt, amelyben a pápa reflektált a bizottság 70 éves történetére. Nagyon érdekes, hogy 70 év, és pontosan 70 kötet a publikáció is, ami megjelent, tehát ez pontosan egybevág a két szám. Nagyon fontos gondolat volt szerintem, ami számomra nagyon kedves, már csak a korábbi munkám miatt is, az a kulturális diplomácia hangsúlyozása. 2011 és 2016 között a Római Magyar Akadémia igazgatójaként szolgálhattam a magyar kultúrát Róma, és meggyőződésemmé vált, hogy igazából kevés fontosabb dolog van a nemzetek közötti együttműködéshez, vagy a magyar nemzet, a magyar nép értékeinek külföldi megismertetéséhez, mint a kulturális diplomácia. Amikor a pápa beszédét azzal kezdte, hogy a kultúra diplomácia a legfontosabb, akkor úgy éreztem, mintha kifejezetten hozzám szólt volna.
Jellemző volt egyébként a bizottság 70 éves történetére, hogy túl a saját illetékességén, amelyek történelmi szempontok, a kultúra felé is tekintett és próbált nyitottan üzenni a világ felé és kapcsolatot keresni.
Igen, mindenképpen, bár ugye ez egy történész bizottság is, valamennyi tagja történész, annyi mondjuk szabadság van a tagok kiválasztásában, hogy van, aki inkább kánonjogász, mint történész, vagy inkább művészettörténész, mint szorosabb értelembe vett történész, de a tagok nagy része az kifejezetten katolikus egyház történetével foglalkozik. Tehát igazából nyitott a bizottság, amit a pápa is hangsúlyozott nagyon sok felé, de az egy nagyon fontos szempont. Ez egy katolikus bizottság, olyan értelemben is, hogy a tagjai mind gyakorló katolikusok, és feltétele a bizottsági tagságnak a rendezett magánélet, elnézést, hogy így fogalmazok, de ez azt jelenti, hogy vagy papi ember, vagy cölibátusban él, vagy keresztény házasságban. Tehát ez feltétele a bizottsági tagságnak. Tehát ilyen értelemben mi egy katolikus egyházi bizottság vagyunk, ugyanakkor történelmel foglalkozunk, viszont a történelmet nagyon széles értelemben vesszük. Erre egy egyetlen példát idézek, a bizottságnak igazából II. János Pál pápasága óta, ugye a bizottság 1954-ben alakult, ezért 70 éves, de II. János Pál pápasága óta volt egy nagyon fontos feladat a nyitás az ortodox világ felé, ezért egy nagyon jó kapcsolatot alakított ki a bizottság a Szovjetunió, majd az Oroszország beli történészekkel, a Szovjet, majd Orosz Tudományos Akadémia világtörténeti intézetével rendszeresen közös konferenciákat rendeztek. Az egyiken nekem is szerencsém, megtiszteltetésben volt részem, hogy részt vehettem, ez 2014-ben az első világháború kitörésének évfordulóján. Sajnos ezek a kapcsolatok most éppen szünetelnek, de ugyanígy egy nagyon fontos az, hogy három kontinensről jönnek, olykor négyről a bizottság tagjai, tehát ez azt jelenti, hogy ez tényleg jelképezi a bizottságnak a nagyon gazdag nemzeti összetétele, jelképezi az egyháznak ezt a nagyon erős nemzetköziségét. Tehát mindenki a saját nemzeti kultúráját, nemzeti történelmét képviseli a bizottságban, ugyanakkor mindenki nyitott a többiekre is. Tehát ez ilyen értelemben ez egy nagyon izgalmas nemzeti bizottság, ugyanis a maga a bizottság 1954-ben, mint a Vatikán nemzeti történeti bizottsága alakult meg, mivel a nemzetközi történész bizottság az nemzeti bizottságokból áll, van magyar nemzeti bizottság is természetesen, és 1954-ben 12. Pius pápa megalakítja a vatikáni nemzeti bizottságot, ami egy nemzetközi bizottság, tehát ilyen módon kicsit leképezi a nemzetközi bizottságot, mint egyetlen nemzeti nemzetközi bizottság. Elnézést, ez egy kicsit bonyolultul hangzik, de valójában ez adja az értékét. Itt volt az ülésen a Történész Világszövetség elnök nője is, egy francia kolléganő, aki egyébként kiválóan tud magyarul és magyar történelemmel is foglalkozik, és ő is hangsúlyozta ezt, hogy milyen jó, hogy van egyetlen nemzeti bizottság a Nemzetközi Történész Világszövetségnek, amelyik nemzetközi.
Ha a történészek együtt kutatnak és együtt tanáskoznak, akkor a történelem bizonyos eseményeinek a közös, harmonikus olvasatát keresi. Ugye ez lehetséges volt, vagy említetted volt II. János Pál pápa javaslatára, együtt az ortodox történészekkel. Még mindig a keresztények közösségén belül maradva lehetséges volt ez alatt 70 év alatt együtt dolgozni protestáns történészekkel?
Természetesen például a reformáció 500 éves évfordulója 2017 nagyon fontos konferenciák voltak például Luther Mártonról és Rómáról, Róma és Luther Márton kapcsolatáról, de más alkalmakkal is természetesen együtt dolgozott a bizottság protestáns történészekkel, és igazából ez a fajta mondjuk együtt dolgozás ortodoxokkal, protestánsokkal, de még inkább szerintem az, ahogy a katolikus világon belül ez a nagyon sok színűség, nagyon sok féleség, ami jelen van, ami az egyház nemzetköziségét jelenti, ez nagyon komoly mértékben gazdagítja magukat, a tagokat is, hiszen ahogy itt beszélgettünk például a mai ebédnél kollégákkal, hogy mennyire fontos az, hogy olyan történészek, akik mondjuk jönnek egy adott világból, egy adott nyelvi, kulturális közegből, találkoznak egy teljesen más kulturális nemzeti történetírással, és ahogy ezek együtt kezdenek játszani, együtt kezdenek működni, ahogy megismerjük, hogy mások hogyan látják adott esetben azokat a nagyon hasonló jelenségeket, amelyekkel mi is birkózunk, mint kutatók, ez fantasztikus módon ki tudja tágítani a látásmódunkat, és egy nagyon komoly pluszt ad a kutatásaink számára.
70 év eltelt. Mi az, amit itt most a sok feszültséggel teli világban, a Szent Otyos utolla beszédében erre a konfliktusokkal teli világban, milyen olvasata lehetséges a jelennek, hogy valamilyen módon előbbre lássunk és tisztában lássunk?
Igen, hát ugye mindig ez a legnehezebb kérdés. Erre azt szokták mondani a történészek, hogy mi a múltat kutatjuk, és nem futurológusok vagyunk. Az biztos, hogy a történelemnek mondjuk a legegyszerűbb tanítás, amit komolyabb kutatások nélkül is láthatunk, hogy gyakorlatilag minden konfliktus, minden történelmi állapot egyszer véget ér. Tehát ugyanezt mondhatjuk a mostani háborúkra, a mostani konfliktusokra is. Ugyanakkor talán a legfontosabb tanulsága, ha ismernénk egymást, ha tudnánk egy kicsit a másik szemével is nézni azt a bizonyos helyzetet, akkor feltehetőleg kevesebb konfliktus lenne. Ehhez viszont az fontos, hogy például mi történészek, akik ezzel foglalkozunk hivatásszerűen, ezt a fajta missziót felvállaljuk, hogy a szélesebb közönség számára azokat a tanulságokat, amelyek a történelemből adódnak, azokat közvetítsük, és tulajdonképpen egy kicsit azt kell, hogy mondjam, papagáj módon szajkózzuk, pontosan azért, hogy számukra is világos legyen, hogy azok a fajta konfliktusok, amik most a világban vannak, azok tulajdonképpen nagyon sokszor egymás nem ismeréséből, és ebből fakadó nagyon mély, akár évszázados gyűlöletekből fakadnak. Tehát, hogyha ezt tudnánk valamilyen módon közvetíteni, és tulajdonképpen erre utalt a pápa is a hit szereppel, illetve azzal, hogy a történelmi igazságot keressük, amelyet a forrásokból megismerhetünk, és ne az ideológiák mentén szajkózzuk ugyanazt a mondani valót, ha ezt tudjuk közvetíteni a nagyvilág felé, akkor valószínűleg mi is hozzátettünk egy kis lépéssel, de valamennyivel ahhoz, hogy ezek a konfliktusok idő után szelidüljenek és megszűnjenek.
Kedves Antól, köszönöm a beszélgetést, és további jó munkát.
Nagyon szépen köszönöm.
A Molnár Antal történésszel, a Pápai Történettudományi Bizottság tagjával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat közvetítettük. figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesanyai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató, Szent Péter apostol életéről elmélkedik az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival.
Atya, a Fiú, a Szent Élek nevében, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, Amen.
Nagy szeretettel köszöntöm a Hitvalló műsor hallgatóit a gyerekek nevében, akik itt vannak velem, Dominik, Gellért és Szabolcs. Pünkös napján megszületett az egyház. Emlékeztek-e még rá, hogy kinek a beszédének a hatására született meg az egyház?
Szent Péter.
Nagyon jó, ugye leszállt a Szentlélek az apostolokra, és a Szentlélek által bátorságot kaptak az apostolok, és Szent Péter mondott egy beszédet, aminek hatására több mint 3000-en megkeresztelkedtek. Ők voltak az egyház legelső tagjai, akiket úgy is hívunk, hogy őskeresztények. Mit mondtunk, gyerekek, hogy ezek az őskeresztények hogyan tettek tanúságot Jézusról? Milyen módszerekkel, Dominik?
Hát, kenyértörés.
Ma hogy hívjuk a kenyértörést?
Szentmise.
Így van, mert ugye a Szentmise központi témája az az, amikor arra emlékezünk, hogy Jézus kezébe veszi a kenyeret, megtöri, saját testévé változtatja, és szétossza a tanítványai között, ugyanígy tesz a borral is, saját vérévé, és azt is szétosztja az apostolok között. Hogy hívjuk ezt, hogy mit alapított meg ekkor Jézus?
Az eukarisztiát.
Így van, az eukarisztiát, amit minden szentmisén magunkhoz vehetünk. Aztán a kenyértörésen kívül még hogyan tettek tanúságot a keresztények?
Imádkoztak.
Miért fontos az ima? Amikor imádkozunk, akkor mit csinálunk?
Úgy tudunk kapcsolatba jutni Istennel.
Nagyon jó. Felvesszük fel a kapcsolatot, hálát adunk neki az imáinkba, kérjük őt az imáinkba, hogy segítsen meg minket. Aztán még milyen módszerek voltak?
Csoda.
A csodákkal, így van, Jézus nevében csodát tettek az apostolok. Aztán?
Bűnbánat.
Nagyon jó a bűnbánattal, az napjainkban is nagyon fontos a bűnbánat, mert ugye Jézus meghalt értünk, ezzel megnyitotta számunkra a mennyország kapuját, minden ember bűnért halt meg, de nekünk is nagyon fontos az, hogy mi is megbánjuk a bűneinket, és mi is tegyünk azért valamit, hogy a mennyországba kerüljünk. És az 5. dolog, amivel tanúságot tettek a keresztények,
a vérükkel.
A vérükkel, ugye a vértanúk, akik a hitükért és Jézusért haltak meg. Húsvétkor arra emlékeztünk, és azt ünnepeljük, hogy Jézus meghalt értünk, és feltámadt, és ugye Jézus tudjuk, hogy keresztre feszítették. És gondoljuk el, hogy az apostoloknak sem lehetett könnyű helyzetük, miután Jézus feltámadt és felment a mennybe, hogy azért rájuk sem örömmel néztek a farizeusok, akik Jézust keresztre feszítették, és nekik is, tehát az apostoloknak is volt félnivalójuk. A mai alkalommal Szent Péter apostolról fogunk egy kicsit bővebben beszélni, az ő működéséről. Mielőtt azonban erre az időszakra térnénk, az egyház megalakulása utáni időszakra Péterrel kapcsolatba, elevenítsük fel, hogy Péter hogyan jelenik meg az evangéliumba, amikor még Jézus köztük volt az apostolok között. Milyen történetek jutnak eszetekbe Péterről?
Péter anyósának meggyógyítása.
Például volt egy ilyen, ebből mire következtetünk, hogy Péternek volt anyósa, volt
felesége,
volt családja, igaz? És Péter, amikor Jézus meghívta őt, akkor ő a családjával mit tett?
Ott hagyta őket.
Ott hagyta őket Jézusért. Az egész életét odaadta Jézusnak, az ő követésének szánta. Hogyan hívta meg Pétert Jézus, hogy tanítványa legyen?
Hogy az emberek halásza legyen.
És ebből mire következtetünk, hogy Péternek mi volt a foglalkozása?
Halász volt.
Ugye egész éjjel haláztak Péterék, és nem fogtak semmit. És amikor már akartak kikötni, akkor Jézus azt mondta nekik, hogy evezzenek ki újra, dobják ki újra a hálójukat, és Péter pedig azt mondta, hogy hát uram, hát egész éjjel eveztünk, de a te szavadra kidobjuk. Újra kievezünk, és bedobjuk a hálunkat. És mi történt, emlékszünk rá?
Nagyon sok halat fogtak így.
Nagyon jó, az evangélium szerint alig bírták kivontatni a hálót, rengeteg halat fogtak, és ezután Péter leborult Jézus lába elé, és azt mondta, hogy én uram, én Istenem. Mi kellett ahhoz, hogy Péter egy sikertelen halászat után Jézus szavára újra kievezzen, és újra kidobja a hálót.
Olyan karizmája volt Jézusnak.
Egyrészt, másrészt Péternek mi kellett hozzá?
Hit.
Azaz, nagyon fontos, hogy higgyen Jézusban. Nagyon jó, Gellért. Péteren látjuk, hogy néhányszor azért meginog a hite Jézusban. Mi a következő esemény, ami Péterrel kapcsolatban eszetekbe jut?
Vizen járt.
Péter csak megpróbált vizen járni, ugye Jézus járt a vizen. Nézzük meg, hogy mi történt ebben a történetben. Az evangéliumból felolvasok egy részt, és figyeljétek meg, hogy hogyan viselkedik Péter, hogyan viselkednek a többi apostol, és hogyan viselkedik Jézus. Ezután Jézus nyomban szólt a tanítványoknak, szálljanak bárkába, és evezzenek át a túlsó partra, addig ő hazaküldi a népet. Miután hazaküldte, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben besötétedett, a bárka már jó pár stádiumra járt a parttól, hányták, vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik űrváltás idején a víz tükrén elindult feléjük Jézus. Amikor a tanítványok észrevették, hogy a vizen jár, megrémültek. Kísértet, mondták, és félelmükben kiabáltak. Jézus azonban megszólította őket. Bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter így szólt. Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vízen. Gyere, felelte. Péter kilépett a bárkából, és elindult Jézus felé a vizen. Az erős szél láttára azonban megijedt, és amikor merülni kezdett, felkiáltott. Uram, ments meg! Jézus kinyújtotta a kezét, és megfogta. Te kis hitű, vonta kérdőre. Miért kételkedtél? Amikor beszállt a bárkába, a szél nyomban elült. Akik a bárkában voltak, leborultak előtte, és megvallották. Valóban Isten fia vagy. Na, mi történt ebben a történetben, gyerekek? Ugye ez a kenyérszaporítás után történt, hogy Jézus mit mondott az apostoloknak, hogy mit csináljanak? Hogy üljenek be a csónakba, és menjenek át a túlsó oldalra, és Jézus pedig mit csinált eddig?
Imádkozott.
Imádkozott. Ez nagyon fontos dolog, hogy Jézus példát mutat nekünk az imádságba. Ugye ő az Isten fia, de azért neki is fontos, hogy tartsa a kapcsolatot az atyával, az imán keresztül. Ugye nekünk is ezt így kell nap mint nap. És amikor már besötét cselekedett, akkor hogyan jutott ő is az apostolokhoz, Jézus?
A vízen keresztül átment a
szent. Így van, a vízen járt, ugye? Ez is egy csodának számít. És mikor meglátták az apostolok őt a bárkából, akkor mire gondoltak, hogy kijön feléjük így a sötétben?
Kísértet.
Egy kísértet. Mit érezhettek az apostolok, gyerekek?
Féltek.
Megrémültek, féltek, ugye olvastam azt is, hogy nagy hullámok voltak, amúgy is szél fújt, és Jézus azt mondta nekik, hogy ne féljetek, bátorság, én vagyok, ne féljetek. Ezt mikor mondta Jézus még az apostoloknak később? Erről beszélgettünk már, hogy ne féljetek.
Amikor megjelent nekik.
Így van, amikor feltámadása után megjelent nekik, többször is, nagyon jó Gellért, és most is próbálta őket nyugtatni. És itt jön a történetbe Szent Péter, aki pedig mit mondott Jézusnak, hogy ha valóban te vagy az Uram, akkor parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vizen, igaz? És Jézus mit mondott erre?
Gyere.
Hogy gyere, így van. Viszont mi történt Péterrel? Hogyan folytatódik a történet?
Hát Péter kilépett, ment is, de nagy szél fújt, megijedt, és beleesett a vízbe.
Így van, elkezdett süllyedni. Nagyon fontos, amit Dominik mondott, hogy megijedt. Mi gyengült Péterben szerintetek?
A hit.
Nagyon jó, a hite. Először nagyon fontos, hogy azt mondtátok, hogy Péternek erős volt a hite, most viszont azt látjuk, hogy egy kicsit megingott a hite. Viszont Jézus mit csinált? Felé nyújtotta a kezét, és kihúzta őt, és megmentette őt. És ez egy nagyon jó példa, hogy minket embereket is halálával és feltámadásával megmentett Jézus, és kihúzott minket a bűn sötétségéből, nem hagyott minket elmerülni benne, úgy, ahogy szegény Pétert sem hagyta elmerülni. Ugye Péternek lesz még ilyen megingása, de arról majd egy kicsit később beszélünk. Pétert hogyan emelte ki Jézus a többiek közül? Mit mondott neki, hogy ki ő? Hogy mit jelent az ő neve?
Kőszikla.
Te Péter vagy, azaz kőszikla. És ez a kőszikla, ez azt jelenti, hogy ilyen erős alapokra fogja majd Jézus megépíteni az egyházát, mert ugye tudjuk, hogy kinek adta oda az egyház irányítását Jézus?
Péternek.
Szent Péternek, így van. És ugye nagyon fontos, hogy egy házat is nagyon erős alapokra kell építeni, hogy megmaradjon, és ezért mondta ezt Péternek. Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte a tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát? Így válaszoltak a tanítványok. Van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak, vagy valamelyik másik prófétának. Jézus most hozzájuk fordult. Hát ti mit mondtok? Ki vagyok? Simon Péter válaszolt. Te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Én is mondom neked, Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva. Aztán lelkire kötötte tanítványainak, ne mondják el senkinek, hogy ő a Krisztus. Ettől kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak, Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnap feltámad. Péter félre vonta és szemrehányást tett neki ezekkel a szavakkal. Isten mentsen, Uram, ilyesmi nem történhet veled. Jézus megfordult és rászólt, távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem arra van gondod, amit az Isten akar, hanem arra, amit az emberek akarnak. Na tehát mit hallottunk ebben a történetben, hogy Jézus ugye megkérdezte az apostolokat, hogy szerintük kinek tartják őt az emberek. Milyen válaszok jöttek, emlékezünk valamire?
A ember.
Így van, hogy ő az emberfia, vagy ő egy próféta, vagy keresztelő Szent János, igaz? És Jézus megkérdezte, hogy ti kinek tartotok engem, és erre kifelelt meg?
Simon Péter.
Simon Péter, és Jézus utána mit mondott? Megszitta vagy megdicsérte Jézust?
Dicsérte.
Megdicsérte őt, hogy nagyon jól válaszolta. Péter azt mondta, hogy te vagy Krisztus, az élő Isten fia. És Jézus nagyon megdicsérte Pétert, és azt mondta neki, hogy ugye ezt atyám nyilatkoztatta ki neked. És ekkor adott Péternek egy nagyon szép feladatot, hogy erre a kősziklára fogom építeni az egyházamat, és neked adom a mennyország kapuinak kulcsait. Szent Péternek hol látjuk például egy szobrát itt Egerben?
A bazilikánál.
A bazilikánál. Mi van a kezében?
Kulcs és könyv.
És az minek a kulcsa, most már tudjuk?
A mennyország kulcsa.
Nagyon jó. És azt mondja neki Jézus, hogy amit megkötsz a földön, az a mennyben is meg lesz kötve, és amit feloldasz a földön, a mennybe is fel lesz oldva. Ha valakinek Jézus nevében megbocsátják itt Péter és az utódai, a püspökök és a papok a bűneit, azt Isten nevében bocsátják meg, és bebocsájtást nyernek a mennyországba. Tehát egy óriási feladattal jutalmazta meg Jézus Pétert ezért a vallomásáért, ezért a kinyilatkoztatásáért. Viszont le is dorgálja őt, mert ugye Jézus azt mondja az apostoloknak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, mert mi fog ott vele történnie?
Sokat szenved, és aztán meghal.
Így van, és Péter mit mond erre?
Hogy ez ne történjen meg.
És ezért mit csinálja? Ellenkezik, hogy ne menjünk fel Jeruzsálembe, hogy ez nehogy megtörténjen vele, és Jézus nagyon durván rászól, mit mond neki?
Távozz tőlem, sátán!
Így van. Annak a Péternek, akit az előző mondatában még megjutalmaz, most már azt mondja, hogy távozz tőlem, sátán. Azt mondja Jézus, hogy nem az én fejemmel gondolkodol, hanem úgy gondolkodsz, mint egy földi ember. Pedig nekem atyám dolgában kell tevékenykednem, és azt kell tennem, amiért engem az atya küldött, tehát ugye meg kell halnom az emberek bűneiért. És itt egy Pétert egy picit leszitta. Aztán még Péterrel találkozhatunk például egy hegyen is. Melyik ez a hegy?
A Táborhegyén.
A Táborhegyén. Tudja valaki, hogy mi történt itt a Táborhegyen? Jézus magához hívatta Pétert, Jakabot és Jánost, és felment velük a Táborhegyre, és ott megjelent Mózes és Illés, Jézus alakja is megváltozott egy kicsit, és ők elkezdtek beszélgetni Jézusnak a szenvedéséről, hogy mi fog Jézusra várni majd Jeruzsálembe. Ugye ezt hívjuk Jézus színe változásának, és lefelé menet a hegyről Péter azt mondta, hogy hát miért nem maradunk itt, olyan jó volt itt nekünk. Miért érezhették, hogy jó hely ott fönn a hegyen, amikor megjelent Illés, meg Mózes, meg Jézus is, mintha, mit éreztek, mintha hol lettek volna?
A mennyországba.
A mennyországba, így van. Azt mondta Péter, uram, olyan jó nekünk itt lenni, építsünk három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek, és annyira jó érzés volt ez nekik, hogy még azt sem fogta föl Péter, hogy miről beszélgettek, ugye Jézus szenvedéséről, de Jézus azt mondta nekik, hogy ne szóljatok erről senkinek semmit. Tehát itt is találkozhatunk Péterrel. Péternél mindig azt látjuk, hogy amíg Jézus az apostolok között volt, addig Péter mindig ilyen vezető szerepet töltött be, viszont voltak neki megingásai is. Húsvétkor is beszélgettünk Péternek a megingásáról. Mi volt ez? Hogy mit csinált Péter Jézussal?
Háromszor megtagadtam.
Nagyon jó, ugye háromszor megtagadta őt, pedig ugye a lábmosásnál még azt mondta, hogy követni fogja mindenhová, és Jézus akkor megjövendőlte, hogy háromszor meg fogja őt tagadni, és az olajfák hegyén sem úgy viselkedett igazából Péter, ahogy Jézus elvárta volna, mert ott meg mit csinált? Egy katonának ő vágta le a fülét karddal, és Jézus ott is egy kicsit megdorgálta őt, mert mit mondott neki? Tedd vissza a hüvelyébe kardodat, mert aki kardot ránt, az kard által vész el. Péter utána megtagadta őt háromszor, amiről beszélgettünk. Jézus azért ezt egy kicsit szemére vetette Péternek, ugye a feltámadása után, abban a 40 napban, amikor még nem ment föl Jézus a mennybe, egy halfogás után, hányszor kérdezte meg Pétert, hogy szeretsz engem?
Háromszor.
Háromszor, mert ugye háromszor tagadta meg, és mit mondott ezután Jézus neki, miután azt mondta Péter, hogy igen, uram, szeretlek, legeltest juhaimat, legeltest bárányamit, az egyház népétig. És ez most nagyon aktuális, mert húsvét utáni 5. vasárnap ünnepeljük a jó pásztort, a jó pásztor vasárnapját, és ugye Jézus a mi jó pásztorunk, aki terelgeti a keresztény híveket a mennyországba, a mennyei atyához vezető útra, és ugye Péter pedig, mint első pápa, az egyház első pásztora. Pünköstkor is Péteré volt a Szent Lélek után a főszerep, mert az ő beszédére tértek meg nagyon sokan, és így alakult ki az egyház. Szent Péter utána a többi apostollal együtt bátorságot kapott. Mit mondtunk a múlt alkalommal, hogy mit tette őket bátorrá?
Szent Lélek.
Nagyon jó, ugye a harmadik isteni személy, a Szent Lélek. Arra emlékszünk, hogy hogyan szállt le az apostolokra, milyen formába a Szent Lélek?
Langnyelvek.
Imádkozás közben, nagyon jó, és Péter és Jánosnak van egy ilyen története az apostolok cselekedetében, hogy ők meggyógyítanak Jézus nevében egy bénát Jeruzsálembe, és ugye itt is láthatjuk, amit az elején elmondtatok, hogy a csodákkal is tanúságot tettek Jézusról az apostolok. Most szerintetek a farizeusok azok mit szólhattak ahhoz, hogy ők megölték ezt a Jézust, azt híresztelik, hogy feltámadt, felment a mennybe, és az apostolait ugyanúgy hirdetik az evangéliumot, csodákat tesznek, meg imádkoznak. Szerintetek mit szólhattak a farizeusok ehhez? Nem örültek neki, sőt, elhatározták, hogy őket is
megölik,
el fogják fogni, és Szent Pétert és Szent János apostolt is el is fogták, és a főtanács elé vitték, és megkérték őket, hogy ezt fejezzék be, ezt a tevékenységüket, viszont Péter azt mondta, hogy inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek. Miért mondhatta ezt szerintetek? Jézus mit kért tőlük?
Hogy terjesszék az evangéliumot.
Nagyon jó, valamint tegyenek csodákat az ő nevébe, kereszteljenek meg embereket. A farizeusok mit kértek tőlük?
Hogy az ellentétét csináljuk, hogy fejezzék be.
Nagyon jó, és erre Péter azt mondta, hogy inkább engedelmeskedünk Istennek, mint az embereknek. És ez nagyon fontos napjainkban is, gyerekek, hogy lehet, hogy nagyon sokszor, akár osztálytársak, akár barátok, a rosszra próbálnak csábítani minket, de nagyon fontos nekünk, hogy ellen tudjunk ennek állni. Hogy hívjuk ezt egy szóval, amikor csábít minket a kis ördög a rosszra?
Kísértés.
Hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek. Sokkal nehezebb ellenállni a kísértésnek, de ilyenkor eszünkbe kell jusson Szent Péternek a szavai, amiket a főtanács előtt mondott, hogy inkább engedelmeskedünk Istennek, mint az embereknek. Szent Péter ezután elment Rómába is, mert Jeruzsálemben volt egy keresztény üldözés, erről majd bővebben a következő alkalommal fogunk beszélni. Rómában ekkor Néró császár ideje alatt kirobbant egy keresztény üldözés. Mit jelenthet ez szerintetek, a keresztény üldözés?
Hogy üldözték azokat, akik Jézust és Istent követték.
Ez mit jelent, hogy üldözték? Mi történt velük? Mit csináltak velük?
Hát megölték.
Megölték őket, börtönbe csukták őket, kínoszták őket, igaz? Hát volt olyan gyerekek, hogy a keresztények nem is dolgozhattak, elvették a munkájukat, elvették a vagyonukat a keresztényeknek. És ezért titokban kellett a kenyértöréseket is végezniük, ugye a mai szentmiséket hol végezték, így az üldözés alatt.
Katakombákba.
Nagyon jó, föld alatti temetkezési helyeken, titokban, de ugye nagyon sokszor rájöttek erre az üldözőik, nagyon sokszor elfogták őket, és a keresztények kivégzését sokszor szórakozásnak is vették a rómaiak. A Kolosseumban nagyon sokszor azon szórakoztak, hogy hogy halnak meg a keresztények. Volt, akiket vadállatok elé dobtak, volt, akiket mágián elégettek, volt, akiket keresztre feszítettek, és Szent Péter ennek ellenére hirdette az evangéliumot, és őt is elfogták, börtönbe is csukták őt, viszont az Úr angyala kiszabadította Szent Pétert a börtönből, megjelent neki, és az őrök között kivezette a börtönből, és így megmenekült Szent Péter. És Szent Péter azt gondolta, hogy lehet, hogy neki feladata van, és el akart menekülni Rómából, viszont ahogy ment Rómából kifelé, akkor mi történt?
Jézus elé állt, és Péter megkérdezte, hogy hova megy.
Így van.
És mondta Jézus, hogy meghalni.
Így van. Ahogy ment kifelé Rómából, nagyon jó Gellért, azt látta egyszer csak, hogy Jézus Róma felé tart, vállán a keresztel. És Péter megkérdezte tőle, hogy Quo vadis Domine? Hova mész, Uram? És azt mondta Jézus, hát megyek újra meghalni, mert el akarsz menekülni. És Péter ebből rájött arra, hogy nem elég csak hirdetni az evangéliumot és csodát tenni Jézus nevében, hanem hogyha Jézus azt kéri tőlem, akkor az egész életemet neki kell adni. És és visszament Rómába, bátran kiállt, hirdette Krisztus tanítását, megszervezte a keresztény közösségeket, és ugye ennek az lett a vége, hogy újra elfogták őt, és ki is végezték. Tudjuk-e, hogy hogy végezték ki Szent Pétert?
Fejjel lefelé keresztre feszítették.
Nagyon jó. Miért pont fejjel lefelé, szerintetek?
Mert nem volt méltó arra, hogy úgy, mint Jézust.
Nagyon jó. Ő kérte, hogy így legyen, hogy nem méltó arra, hogy úgy végezzék ki, mint ahogy a mesterét, Jézust. Ez hol történt? Melyik városba Szent Péternek a kivégzése?
Rómában.
Így van. Rómában is temették el. A Szent Péter bazilika templomában meg is tekinthetjük Szent Péter sírját, és ezért Rómát hívjuk a katolikus keresztény egyház központjának. Ugye ma is ki él ott Rómában?
Ferenc pápa.
Nagyon jó, és a mindenkori pápa, aki az egyház földi helytartója, és ugye mivel Szent Péter volt az egyház első pápája, mondhatjuk ezt, hiszen Jézus ráépítette, mint kősziklára a katolikus egyházat, és mivel ő ott halt meg, ezért ugye Róma a katolikus keresztény egyház központja. Péter szinte tényleg főszereplő volt a 12 apostol között Jézus tanításának idején, és még utána is, és nagyon nagy szerepet vállalt az egyház megszületése után, az egyház megszervezésében. Nagyon sok keresztény közösséget alapított, és ezekkel a közösségekkel levelezéssel tartotta a kapcsolatot. Ő is írt katolikus leveleket. Most azt kérem tőletek, gyerekek, hogy próbáljatok meg ti is úgy élni a mindennapotokban, hogy Szent Péter szavai lebegjenek előttetek, hogy inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató, Szent Péter apostol életéről elmélkedett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Szerepeni Pekör, Pax úton hazafelé című regényének 17. befejező részét hallják Babócsai Réka előadásában. 0 óra 35 perctől Legyetek Szentek című irodalmi összeállításunkban Robert Fulghem Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 15. részét Tóth Levente olvassa fel. Egy órától megismételjük a regionális híreket, a korásti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 óra 5 perctől Közélet című műsorunk délelőtti adását hallgathatják meg, melyben a héten kezdődő Horizont Kortárs Táncfesztiválra hívunk meg mindenkit Kozma Attilával, a Miskolci Balett vezetőjével, koreográfussal. Majd a Föld napja alkalmából a Lilafüredi Pelelakba látogatunk, ahol színes programokkal várták a hétvégén az érdeklődőket. Ezután a Miskolca Város című kortárs nemzetközi képzőművészeti kiállításról Goda Gertrud, nyugdíjas muzeológussal és Kákóczki Andrással, a Miskolci Galéria vezetőjével beszélgetünk. Következzen bejátszásunk.
És ami még nagyon fontos, hogy április végén fog nyílni a Görgey úti kiállítóhelyen a Herman Otto Múzeumnak az új épülete, amely ott a tömegközlekedés az utca részére nem látható. Két nagy kiállítással, egyik a képtár, a rejtett kincsek, Petró és a Köves István gyűjtemény összefésülőbséből a magyar festészet 200-300 éve ismerhető meg Mányoki Ádámtól Kassák, Lajoson át Bodnyik Istvánig, Ámos Imréig, és lesz egy Miskolc annó, ami a 20-as éveket eleveníti fel.
A 3 órai hírek után kezdődik Mindennapi Egészségünk című magazinunk ismétlése, melyben először a vastagbélrák lesz a témánk, ezután a viszérbetegségről hallhatnak. Bejátszásunkban dr. Sallú Zoltán, az EGRI Markot Ferenc Kórház sebészeti és érsebészeti osztályának osztályvezető főorvosa beszél a vastagbélrák korai felismerésének fontosságáról.
És pont ez lenne az a, ha belegondolunk, viszonylag hosszú időszak, amikor ki lehetne deríteni a betegséget, sokkal könnyebben lehetne kezelni egy korai stádiumba, ahogy szoktuk mondani. Azt is megalapíthatnánk, hogy ez még csak egy jó indulatú elváltozás, amiből az esetek egy részében lehet rossz indulatú, vagy átalakulhat, de az sem mindegy, hogy egy jó indulatú elváltozás kezelünk, vagy egy rossz indulatúnak a korai kezdeti stádiumát.
4:05 zenei összeállításunkat sugározzuk. Műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszer Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is a bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy azután vissza is kapjam. Senki el nem veheti tőlem. Önként adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy vissza is vegyem. Olvasom a János evangéliumban. Bármilyen hősies áldozatot hozunk is, néha a halálig menő engedelmességben önmagunkat adjuk is, ez még mindig nem jelent mást, mint hogy kapunk Istentől. Befogadjuk Krisztus lelkét, aki a halálig szeretett bennünket, és életét adta barátaiért, ellenségeiért. Kis testvérek, hivatástok nem arra szólít titeket, hogy nagy eredményeket érjetek el a testi vagy lelki jótétemények terén. Jézus nem várja ezt tőletek, ehelyett azt várja, hogy néhány szerencsétlen embert, néhány szegényt, néhány beteget, akiket ő maga fog megmutatni nektek, teljes jósággal és teljes odaadással szeressetek. A szeretet azt jelenti, hogy függővé teszem magamat egy más valakitől. Az embernek szüksége van a másik emberre, hogy emberré lehessen. A szeretet felépíti a másik ember jövőjét. A szeretet által lesz a másik valóban emberré. Megtapasztalja, hogy számomra jelent valamit. De én magam is csak a másik felé irányuló szeretet által találok önmagamhoz. Uram, a világ szemében csak a szeretetnek van hitele. Ez a szeretet a te utolsó szavad a világról, de ezt a szót a Kálvária keretezte. A te szereteted meg akart halni, éppen azért, hogy föltámadhasson. A világ azért hallja meg olyan nehezen szavadat, mert élni és föltámadni akar, mielőtt meghalna. Add, Uram, hogy én megértsem szeretetet tanítását.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.